Sziasztok, üdvözlet mindenkinek, ez a Hárdogrész Kutyakemény Podcast, aktívan hatlábon adása, én pedig Puzán András vagyok, a Hárdogrész alapítója. A mai témánk pedig a mentőkutyázás lesz, vendégem pedig Lecki Sarolta.
Szia, sziasztok!
Hát mondhatnám azt, hogy Sacit már nem kell bemutatni a magyar kutyás közösségnek, de azért mégis tegyük meg. Előre bocsájtom, hogy ne lepődjetek meg Sacival, nekünk van némi múltunk, van némi történelmünk, Sacinak köszönhetek sok mindent, és nála kezdtem annak ide a mentőkutyázásba megtanulni, hogy melyik a kutya eleje meg a hátulja. Úgyhogy hát Saci mentőkutya világbajnok, talán ez a leg, ami beugrik elsőre az embernek, és azon kívül pedig hát a csapatodban is lehetett mondhatni, hogy mentőkutya világbajnokokat nevelsz ki, így talán.
Hát nehéz ebbe így belevágni, hogy honnan, hova érkezik az ember. Én leginkább egy egyszerű kutyásnak tartom magamat, akit nagyon sok minden érdekel, és nagyon sok mindennel foglalkozom, de ezek közül az első helyen a mentőkutyák kiképzése áll, és hát ezzel együtt az alkalmazása is, hisz a civil életem mellett hivatásos tűzoltó vagyok, és a tűzoltóságnál munkámként mentőkutyákat képzünk és alkalmazunk az egységemmel, de hát emellett van egy civil mentőkutyás csoportom, aminek még régebbre nyúlik vissza a története, mint a tűzoltósági csapatunknak. A két szál egymás mellett fut számomra, egyformán szeretem mind a kettőt, mind a kettő az én gyerekem, az igazi fiam mellett, és nagyon-nagyon sok élmény, kaland és nagyon sok szeretet fűződik ehhez a munkához, hisz nagyon, ami az alapja ennek a munkának, az az, hogy az embereket szeressük és akarjunk segíteni, segítséget nyújtani. Ez az egyik oldala. A másik oldala természetesen az, hogyha megvan hozzá a partnerünk, a négy lábú partnerünk, akkor annak a kutyának a jelenléte, a részvétele, akárha visszamegyek odaig, hogy a kiválasztása, a felnevelése, az alakítása, hogy alkalmas legyen erre a munkára.
Amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy beszélgetek veled ebbe az adásba, felmerült bennem a kérdés, ugye ebbe az aktívan hatlábon sorozatban alapvetően kutyás sportokat mutatunk be. És ugye felmerült bennem a kérdés, hogy a mentőkutyázás az egy kutyás sport, hiszen rendeznek ugyanúgy versenyeket, és lehet világbajnokságot nyerni, vagy pedig egy csodálatos hivatás tulajdonképpen függetlenül attól, hogy valaki civil önkéntes csapatba folytatja ezt, hiszen az önkéntes csapat, de fogunk majd erről beszélni későbbiekben, egy jó hosszú beszélgetésnek nézünk elébe. Tehát a civilek önkéntesként ugyanúgy mennek katraszófa sújtott a helyekre, és segítenek embereken a kutyáikkal. Tehát, hogy sport vagy hivatás? Ez a nagy kérdés. Vagy kell egyáltalán eldöntenünk, hogy sport vagy hivatás?
Mint nagyon sokan, annak idén 9 éves koromban én Szopó Béla bácsinál kezdtem el a kiképzést tanulni, a kutyákkal való foglalkozást tanulni, szegény. Most már ugye el kellett köszönnünk tőle ennyi év után, már nincsen velünk Béla bácsi, de ezúttal is köszönöm neki is azt a sok segítséget, amit annak idején megkaptam. Tehát 9 évesen kezdtem el kutyaiskolára járni, annak idén egy erdelterjerem volt, Erdeterrier boxer és orosz-európai lajka alapozta az én kutyás létemet, életemet. Tehát velük kezdtem el kutyaiskolába járni, és nagyon sok kutyásportot megismertem abban az időszakban, amire akkor lehetőség volt. Tehát ezek őrzővédő sportok voltak, még az agility-nek az első időszaka, illetve az azt megelőző időszakban különböző ügyességi sportok. És hát próbáltam minél messzebb kitekinteni, minél többet olvasni, látni, internet ugye akkor még nem volt. Televíziót néztem, mindenféle kutyás műsorokat, próbáltam tájékozódni, hogy merre is induljak, kerestem az utamat, kerestem azt az irányt, ami meghatározó lehet a számomra, ami leköthet. Igazából 3 olyan terület van a kutyakiképzés területén, ami verseny is tud lenni, egyben sport is tud lenni. Ez a vadászat, vadászati munka, vadászversenyek, illetve a vadászati alkalmazás, ezzel is foglalkoztam, ebbe is belekóstoltam. A juhászat, tehát a birka terelés kutyával, ennek is van egy sport oldala, meg van egy valós oldala, és azért a kettő eléggé közel áll egymáshoz. Illetve az évek alapján így eljutottam a mentőkutya kiképzésük is, ahol úgy alakult az évek során, hogy maguk a vizsgák egyben versenyek is, tehát egyfajta sport, egyfajta megmérettetés is van benne, de úgy szoktuk mondani, az itt megszerzett tudás, vagy az itt bemutatandó tudás, az a megszerzendő minimum és nem a maximum, hisz a valós életbe ennél tovább kell lépnünk, ennél többet kell tudnunk felmutatni, mint a vizsga vagy verseny során a pályán. Ugyanakkor a versenyek, mind vagy ezek a vizsgák, ugye mindegy, ugyanarról beszélünk, mindig jó alkalom arra, hogy szakmai kapcsolatokat építsünk, egy kollegális viszonyt alakítsunk ki, akár az országban, akár a külföldön dolgozó egyéb mentőkutyás csapatokkal, ami az információ áramlás miatt, a fejlődés miatt nagyon fontos. Ezek a kapcsolatok teszik lehetővé azt, hogy mindenféle kiképzési metodikáról, módszertanról újabb meg újabb információkat szerezzünk, tudjuk azt, hogy melyik csapat hogy dolgozik körülbelül, látjuk azt is, ha ez negatív vagy pozitív, vagy lehet úgy pozitív, hogy az én kutyatípusomnak, vagy a mi irányvonalunknak nem megfelelő, de hát lehet attól az még jó is. Minden esetre információm van arról a kiképzési metodikának az eredményességéről is, akár egy ilyen esetben. Tehát nagyon fontosnak tartom azt a mi esetünkben, hogy mind a két módon be tudjuk mutatni a kutyáknak a tudását, akár egy éles riasztáson, akár a versenypályán is.
Tehát az merül fel bennem, ez nyilván költői a kérdés, akkor nem nagyon találkozunk olyan mentő kutyással, vagy mentő kutyás csapattal, akik tulajdonképpen ezt csak sportnak fogják fel, elmennek a világbajnokságra, vagy országos bajnokságokra, megszerzik az érmeket, és akkor náluk itt leáll. Tehát azt mondhatjuk, hogy aki ezekre elmegy, ők mindegyik éles bevetésre is megy a kutyájával, és segíteni is próbál.
Igen, ez általánosságban igaz. Nyilván függ annak a civil szervezetnek a bevethetőségétől az, hogy ez egy évente hányszor kerül erre sor, tehát hogy élesben alkalmazzák a kutyákat, de ez függhet a különböző együttműködési szerződésektől, függ attól, hogy abban a térségben, ahol az a csapat dolgozik, például mennyi eltűnés volt, hisz ez nem egy limitált verseny, hogy minden héten eltűnik valaki, te hányat találsz meg ebből, hanem az év során hol itt, hol ott van több eltűnés, vannak bizonyos régiók, akár csak Magyarországot nézve, ahol tudjuk, hogy a szociális helyzet miatt, pénztelenség, egyéb szempontok alapján sokkal több szemét kell keresni, vagy akár ahol nagyobb a populáció, többen laknak, mondjuk egy budapesti régió, meg azaz körül övező területek, tehát ilyenkor több riasztásról beszélhetünk, máshol vidéken adott esetben akár kevesebbről is beszélhetünk. Tehát nem mindig a szándékon múlik, hogy mennyi éles riasztáson vesz részt valaki, természetesen a lehetőségekről is beszélni kell, és nem muszáj mondanunk azt, hogy egy civil szervezet esetében az anyagi lehetőségek is határt szabnak, tehát nyilvánvalóan az, hogy mennyi pénzt, időt tud ráfordítani anyagilag, mennyire tud ebbe belefolyni, hisz üzemanyagköltsége van, a kutyának azért a képzési költsége, vizsgáztatási költsége van, tehát itt lehetnek határok.
Egy pillanatra kanyarodjunk vissza az elejére, ugye itt már belecsaptunk a közepébe, hogy eltűnt személyek. Maga a mentőkutyázás, mutasd be annak, aki még soha életében nem hallott róla. Tehát, hogy mit fed le tulajdonképpen a mentőkutyázás? Milyen fázisok vannak, stb.
Oké. Ez nem lesz egy egyszerű kérdés, de belefutunk
van
mindjárt.
Időnk.
Amit mindenki ismer, ha más nem a televízióból, azok ugye a romkutató kutyák, azok a kutyák, klasszika hétköznapok embere, ha azt mondom, hogy mentőkutya, ezekre a romkutató kutyákra szokott asszociálni, esetleg egy bernáthegyi bevillana, hogy a lavinába kapirgál. Majd erről is fogok beszélni. Tehát alapvetően a legtöbb ember talán a sok földrengés és természeti katasztrófa miatt ezeket a romon dolgozó mentőkutyákat ismerik meg. Alapvetően a mentőkutyák funkciója, hogy keressen és találjon és jelezzen. Ez egy nagyon fontos kitétel lesz, tehát parancsot keressen, végezzen keresőviselkedést, akár romon, akár területen, akár a lavina, tehát a hómezőn, illetve találja is meg lehetőleg a szemét, és ezt egyértelműen jelezze a gazdája számára, hogy ő talált valakit. Aztán ezen belül a különböző szakterületek, tehát a romkutatáson és a lavinakutatáson túl beszélhetünk ugye a területkutatásról, a legtöbb civil riasztás ezen a területen érkezik, tehát eltűnt személyek keresése erdős, mezős területen, külterületen, tehát az a lényeg, hogy nem bent a városban, illetve beszélhetünk ugye vízimentő kutyákról, ez megint egy nagyon speciális terület, nagyon behatárolt a kutyák alkalmazhatósága, hogy mire is lehet és hogyan alkalmazni. A legfontosabb ezzel kapcsolatban mindig elmondok, hogy képzeljük el, hogy én itt Budapesten kapok egy riasztást, hogy van egy fuldoklom a Velencei tavon, kizárt, hogy kitartson addig, amíg én odagurulok a kutyával, tehát ahhoz, hogy egy vízimentő kutya egyáltalán funkcionálisan működni tudjon, ahhoz bizony ott kell ülnie 0-24-ben a strandnak a partján, és rendelkezésre kell állni. Aztán még jönnek az egyéb finomságok, hogy mire is képes egyáltalán egy ilyen vízimentő kutya. Emellett, amit még megemlíthetünk, azok a nyomkövető kutyáknak az alkalmazása, és a legújabb változat ennek a városi nyomkövetés verziója, úgymond ez a mentrailinges kutyáknak a változata, akik akár a városban is tudják az eltűnt személynek a szagnyomait követni, akár nagyobb időkiesés után is, tehát több óra után is.
Abban szerintem az átlag ember azért nincs annyira képben, hogy mire eljut, fogunk arról is beszélni, hogy micsoda munka felépíteni egy mentőkutyát, de említetted a különböző fázisokat. Akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogy fogok egy kutyát, kiképzem, és egyszer csak elmegyek vele éles bevetésre. Nyilván nem. Tehát gondolom, valami minősítő vizsgát kell tenni.
Van egy hosszú folyamat, amin végigfutunk a kutyával. Beszéljek a vizsgákról, vagy beszéljek erről a hosszú folyamatról?
Mind a kettőről fogunk beszélni. Elnézést a hallgatóktól, én azért vagyok nehéz helyzetben, mert el kell játszanom a laikust, mert pontosan tudom, hogy vannak ilyen vizsgák, és pontosan tudom, hogy milyen minősítéseken kell átmenni. De szeretném, hogyha ti is ezt így belekerülnétek ebbe az egészbe, és Saci ugye sokkal autentikusabb nálam, hogy beszámoljon erről. Igazából én oda akarok kiukadni az írónak a minősítő vizsgáit. Tehát, hogy nem arról szól a sztori, hogy én kinevezem magam mentőkutyásnak, megveregettem a vállam, hogy én mostantól mentőkutyás vagyok, hanem egy nemzetközi szervezet előtt nagyon komoly vizsgákat kell tenni ahhoz, hogy éles bevetésre menjek normál esetben, hogy erről mesélj egy kicsit.
Így van, ez egy nagyon fontos szempont. Amit tudni kell, hogy Magyarországon 1993-ban, akkor egy kis történetet nézzünk, 93-ban alapult meg a Magyar Katasztrófa Kutyás Egyesület, és ezzel egy időben Ausztriában pedig egy nemzetközi szövetség, az Internationale Rettungshunde Organisation, tehát Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség alapult meg. Mind a magyar szervezet, mind az európai nemzeti szervezetek ezt a nemzetközi szövetséget fogadták el, mint egy iránymutatónak, és az ő szabályzatai alapján vizsgáztatjuk a kutyáinkat. Ez azóta kinőtte magát egyébként egy hatalmas globális világszövetségé, tehát Ausztráliától keresztül, Koreán, Vietnámon, amerikai tagokon keresztül, rengeteg, ausztrálok is igen, rengeteg nemzet a tagja ennek a szövetségnek, így nagyon jól el tudja látni alapvetően, funkcionálisan egy esernyős szervezetnek, egy fedőszervezetnek a szerepét. Ami nagyon fontos a mi szempontunkból, az a vizsgáztatási rendszer. Ez a vizsgáztatási rendszerről azt kell tudni, hogy több szintes. Van egy belépő szint, egy alkalmassági vizsga, a fölött pedig jelen időben, tehát most ugye ez folyton változik, 5-10 évente azért változnak itt a paraméterek, jelenleg két A-vizsgát, A-szintű, az az alapszintű vizsgát kell tenni, és utána egy B-szintű vizsgát lehet elérni a kutyákkal. Efelett, mindjárt már részletezem ezt, efelett van még egy vizsga, amit úgy hívunk, hogy MRT, ez egy emelt szintű bevethetésségi vizsga, van területen, illetve Romon is megrendezik. Az a lényeg, hogy több helyszínen, például Romon 7 helyszínen, 7 keresési szituációba kell a kutyának 2 nap alatt, és kutyának és gazdájának is, ez nagyon fontos dolog, 2 nap alatt bemutatni a tudását. Ez egy terheléses teszt, az azt jelenti, hogy össze-vissza önellátó, tehát ez is önellátó az elhelyezés, sátrazunk, kempingcuccot viszünk, minden. Van egy bázis, amit fölépítünk, és onnan riasztanak idézőjelbe a különböző helyszínekre. Sokszor úgy szervezik direkt, hogy ebbe lesz egy kis menetgyakorlat, vannak különböző plusz tesztek, szakmai kérdések, amire válaszolni kell, tudni kell válaszolni, állatorvosi ismeretekből vizsgázni kell ott, tehát kapunk egy gyakorlati feladatot. Emellett magukat a helyszíneket úgy rakják össze, például tavaly októberben volt Horvátországban egy ilyen minősítő vizsgáztunk is a kutyáinkkal, hogy az utolsó helyszín előtt volt egy bő fél órás menetgyakorlat a városon keresztül, ami igazából nem sok idő, tehát egy városi kutyasétáltatás idejét fölölelte, csak ha belegondolunk, hogy mennyi inger érte ez alatt a kutyákat már, tehát nem egy boxba vittek ide, oda
idegben autóval, mennyire fáradtak.
Így van, tehát nyilvánvalóan ezek munkakutyák nem fáradtak el fizikailag a fél óra sétától, de mivel egy belvárosi részen átsétáltunk, a dudálás, a zajok, az emberek, a tömeg, az már csak a hétköznapi séta során is azért viszi le a kutyának az energiaszintjét, az idegrendszerét fárasztja, majd ezután 3x30 perc keresés következett egy igazi romterületen, egy gyárnak volt a bontási területe, annak minden terhelésével, tehát zaj, inger, por, meleg volt, még szeptember vége volt, egy 26 fokos meleg volt, ami folyamatos munkavégzésben az már megterhelő szintén, hisz fizikai munkáról beszélünk. Úgyhogy ez az MRT, ez arról szól egy kicsit, hogy így megcsavarja, kicsavarja az emberből az utolsó tudás cseppjeit is, és ez alapján kapunk minősítést. Ezen az a vizsga alkalmával is 4 magyar mentőkutyás tím minősítetett. Én az egyik kollégámmal voltam, Belényi Beával, bele is csináltam már, ha jól tudom,
hogy
ő is mesélt az élményeiről, tehát zené és karmakutyánk a részünkről vizsgázott eredményesen, de mondom, még 2 másik magyar mentőkutyának is sikerült ez a minősítő vizsga, amire nagyon büszkék vagyunk, tehát általában elmondhatjuk, hogy a magyar mentőkutyák egyébként általánosságban nagyon magas szinten képeztek, és nemzetközi szinten rendkívül sok eredményt tudunk fölmutatni általuk.
És akkor ez a nemzetközi minősítő vizsga, ez jogosít fel arra adott esetben, hogy külföldi bevetésre, vagy bármilyen éles bevetésre menjetek, hogyha jól sejtem, tulajdonképpen ezzel próbáljátok kiszűrni szakmailag az ilyen önjelölt mentőkutyásokat, úgymond, akik felébrednek egy napon, és azt mondják, hogy én mostantól mentőkutyás vagyok, és akkor ez a rendszer, ami mindenki által elfogadott, ez tulajdonképpen szűri ezt a szakmát, vagy ezt a
nem ilyen fekete-fehér a rendszer, jó lenne, de nem. Tehát először is alapvetően tudni kell, hogy Magyarországon jelenleg az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 vizsgarendszert ismer el. Az egyik ez az IRO-nak a vizsgarendszere, a másik egy nemzeti, a harmadik pedig egy KARISZ nevű szövetségnek a vizsgáztatási rendszere. De ugyan elismeri és elvileg számon kéri, a gyakorlatban mégse működik ez igazán. Ez egy nagyon ambivalens kérdés, ha belegondolsz, eltűnik a nagymamád. Picit maradjunk, lépjünk haza lélekbe gondolatba, eltűnik a nagymamád. És átjön hozzád a szomszéd, hogy ő nem polgárőr, nem mentős, nem tűzoltó és nem specmentős, de jönne segíteni. Mit csinálsz? Azt mondod, hogy ne jöjjön. Tehát nyilván minden segítség segítség. Itt, ami a szakmai igényességet jelzi, vagy hogy mondjam, mutatja be, az valóban, hogyha valamiféle elismert és ismert rendszerhez csatlakozik az ember, mint szakember, ez esetben mentőkutyás szakember. Én úgy gondolom, hogy mivel nekem még a Bison Haványézém is le tudta rakni ennek a nemzetközi vizsgarendszernek a belépő szintjének a vizsgáját, tehát stabilan jelzi a szemét és keresi is alapszinten, ezért nem gondolom azt, hogy bármely kicsit is képzett szakember kisújból ne tenné le ezt a vizsgát. Ha nem teszi le valaki, akkor az elsősorban szakmai igénytelenség és lustaság, ami ezt okozza. Ezt meggyőződésem, és ezt vállalom. Nagyon sokféle helyszínben, nagyon sokféle kutyával készültem, képeztem erre a munkára. Tényleg, ha csak a saját háztartásomba körbenézel, a Bison Havanézétől, a drótszőrű foxin keresztül, labradort, belga juhászkutyát, malinoát, ugyan a rövidszőrű változatát, bosszeront és border collie-nak a tömkelegét, ezek csak a saját udvaromról beszélek.
Jó, azt azért hozzá kell tenni így a hallgatóknak, így 4 szem közt megnézve, hogy én ahányszor megyek, sajnos nem tudom megszámolni a kutyának a számát, tehát hogy én, mi így elszoktunk
nem ezt, is kell,
hogy Satyra akány kutyája van éppen.
Mindig mondom, hogy tőlem 2 dolgot ne kérdez, a koromat egyébként azt kérdezheted, de a kutyák számát semmiképp sem, mert az arra érzékeny vagyok. Ebből igazából a lényeg, az információ az lett volna, hogy ez nem egy ördöngőség. Szorgalom kell hozzá, egy kis odafigyelés kell hozzá. És ennyi, meg hát egy minimum átlagos kutya. Visszakanyarodva, Magyarországon jelen pillanatban, ha valaki elmegy egy riasztásra, alapvetően nem fogják elutasítani a segítségnyújtását, részben jogosan úgy gondolom, hisz az eltűnt személynek és a hozzátartozóinak mindenképp az az érdeke, hogy minél nagyobb mennyiségű ember nyújtson segítséget a keresésben, így egy időben nagyobb területet, több helyszínt is át lehet vizsgálni. Tehát ez az egyik oldala a dolognak. Mi a problémánk akkor? A problémánk az, ha valaki odajön gipszjakapként, és azt mondja, hogy ő neki már pedig mentő kutya fifije van, akkor ezt a fifivel ő kimegy egy területre, és utána azt fogja mondani, mondjuk, ha én vagyok a keresésvezető, vagy te vagy a keresésvezető, teljesen mindegy, oda fog jönni hozzád, és azt mondja, hogy Pistike, Bandika, tessék, Bandika, nézd itt a térkép, én ezt a területet átkerestem, egy lélek nincs rajta. És te, Bandika, nem fogsz, mint keresésvezető, több kutyás tímet, vagy kereső tímet odaküldeni, hisz az a terület át van vizsgálva. De ha az ő kutyája, nem jelzés biztos. Kedvencem, amikor pórházon vizsgálnak át területeket, nagy területeket, és kijelentik, hogy hát a kutya nem talált semmit, nem is fog pórházon. Tehát a személyi keresésnek, mint minden kereső munkának egyébként hozzátenném, a kábítószerkeresés, a robbanóanyag keresés, vagy a tűzvizsgálat, amivel én is foglalkozom hivatásosként. Tehát bármilyen területen is keres a kutya, a kereső munkának vannak paraméterei. Nem, ez nem egy magic, ez nem egy varázslat. Biológia, kémia, fizika van a helyszínen jelen, a légmozgás, azt mondjuk különböző, tehát mindegy robbanóanyagnál vagy tűzvizsgálatnál ugye az anyag állapot változása adott esetben okozhat szakképváltozást. A helyszínen a légáramlatok, tehát merről merre fúj a szél, milyen tereptárgyak vannak, van-e árok vagy kút a területen, stb. Minél nagyobb volumenű területet, ha van egy nagy területem és kevesen vizsgáljuk át, többszöröződik a hiba esélye, mint egy ahogy történni is szokott, fölállunk csatárláncba, egy szoros csatárláncba, és a terephez igazodva vizsgáljuk át azt a területet. Hogyha van mondjuk tőlem 10 méterre egy kút, vagy egy legalább 1 méter mély árok, akár egy erdei árokról is beszélünk, ha abban van a személy, annak a szaga nem fog szétterülni. Tehát a kutya légszimattal 10 méterről nem fogja tudni kiszedni, mert a szag függőleges szagoszlopként fog távozni, és sokkal nagyobb területen fog kisebb koncentrációban ráadásul szétterülni. De ez már egy erősen szakmai kérdés. A lényeg ebből igazából, hogyha valaki oda megy dilettánsként, és nem ért hozzá, és a kutyája sem képzett, és ha valaki annyira nem ért hozzá, most ugye két út van, vagy hazudik, vagy annyira nem ért hozzá, hogy azt se tudja fölmérni, mit tud a kutyája, akkor nagyon nagy bajba vagyunk. Tehát ha valakibe valóban a segíteni akarásnak a lángja ég, és valóban mentő kutyát szeretne, akkor azt nagyon szépen kérem, kérjük a szakmai, a kollégáim nevében, hogy fáradjon el a legközelebbi mentőkutyás kiképzéssel foglalkozó, valós eredményeket fölmutató, nem csak a médiában, marketing célra megjelenő csapathoz, és tekintse meg, hogy kell mentőkutyát képezni, vagy kérje meg, hogy mérjék fel az ő kutyáját. Fog működni. Hála jó Istennek Magyarországon több jó minőségű mentőkutyás csapat is működik. Van Pécsen, van Jászberényben, Nyíregyházán, Miskolcon, Budapesten. Nagyon sok helyen tud kapcsolatot találni így egy ilyen csapathoz, ahonnan tud információt szerezni. Ez hozzáállásom múlik. Ez kizárólag a hozzáálláson múlik, és utána tud segíteni is igazából. És ez a lényeg az egészben. A mentőkutyázban az a szép, és az a nagyon kemény, meg az néha az ijesztő is, hogy tényleg, ahogy ahonnan indultunk, ez egy sport is tud lenni, és nincs baj azzal, ha valaki sportként kezeli a sportpályán. Ezzel semmi baj nincs.
De az éles helyzet,
de aki az éles helyzetben akar menni, rajta, így van.
Az nem játék.
Így van, az nem játék. És itt jönnek olyan szempontok, amik viszont a sport során nem derülnek ki. Ez a bizonyos megszerzendő minimum, amit mondtam az elején. Hogy egy vizsga vagy egy versenynek a teljesítmény az egy megszerzendő minimum, az az, hogy van egy csomó plusz igénybevétel, ami egy riasztáson viszont már előtérbe kerül. Tehát az a kutya, amiről nem tudom levenni a pórázt, és nem tudom kontrollálni, mindegy, hogy mivel ideologizálom meg, az nem mentő kutya. Az a kutya, ami olyan agresszív, hogy más kutyák köz nem tud dolgozni, vagy megzavarja másik kutyának a jelenléte, az nem mentő kutya. Nem. És hát van még pár paraméter, amit emellé tudunk tűzni, de ezek a legsűrűbben hallott hétköznapi tézisek, amikkel találkozom, így már szakmán belül, akár tűzoltó kollégákon is keresztül, hogy mit láttak, hol láttak különböző riasztásokon. Tehát tudomásul kell venni, hogy egy mentő kutyának az attitűdjei azok mások, mint egyéb kutyáknak. Ezek extrovertált kutyáknak kell lenni, ha lehet így is választjuk őket, ha nem, akkor így neveljük őket. Érdekelje őket az emberi jelenlét, örömet okozzon neki az emberi jelenlét. Úgy próbálom formálni őket a nevelés során, tehát még nem a kiképzésről beszélek.
Majd rátérünk, hogy egy pillanatra agykönyödök vissza, akkor ezt gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy ez egy, én úgy gondolom, ez egy nagyon felelősségteljes dolog. Tehát oda menni egy önjelölt mentőkutyásnak egy képzetlen kutyával, az egy felelőtlen viselkedés, mert ez egy éles helyzet, ez egy szakma, amit meg kell tanulni, és nem véletlenül vannak ezek a hivatalos szervezetek, amielőtt bizonyítani kell, és vizsgát kell tenni, és minősítést kell szerezni. Tehát, hogy egóból, hírnévvágyból ne játszunk már a másik életével, én úgy gondolom, ez talán
ez így, nyilván
lehet, így erős, így kimondva.
De ha már mondani kell, de... az már rég rossz, tehát igen, ennek bentről igen. kéne jönnie. Én úgy gondolom, hogy egy csomó ember jó szándékból indul el így ezen az úton, tehát nem feltétlen méri föl. Az, hogy elindul, és utána lehetőség szerint, ha objektíven nézi a munkáját, mindenképp el kéne, bocsánat, és szó ismétleg, el kéne indulni annak a folyamatnak, az igénynek, hogy ő akkor többet akarjon, jobbat
tehát,
akarjon.
Tehát, hogy fejlődjön
számtalan szakmában. Vidéki, így van, számtalan vidéki mentőkutyással van ilyen kapcsolatom, hogy innen, onnan, amolyan, Zalaegerszegről, vagy akár mindegy, teljesen, hogy az ország melyik részéből. Eljött, kérdezett, megbeszéltük, nekünk is egy csapattársam, ő szólnoki. Az elején szerencsétlen havonta egyszer volt pénze följönni a kutyával, följött, mert valami, ahol épp tartott, azt megnéztük, utána 20 percig soroltuk szegénynek, hogy mi az, ami változtatni kell. És ő tudta, hogy mit akar. Kröflő Erzsébet barátnőmről beszélek, Böbiről csak azért is elmondom, mert számomra ő a hozzáállása az példaértékű, és egy nagyon jó kiképzővé is vált az elmúlt évek során, mert ő soha nem sértődött meg, soha nem dobta a háta mögé azt a jószándékú kritikát, amit kapott, hanem kérdezett, megbeszéltük, átbeszéltük, földolgozta, és hónapról hónapra, amikor meg tudott jelenni, azt láttam, hogy szárnyal a kutyával együtt. És ez nem feltétlen a kutya minősége, ez a gazda és a kutya közti kapcsolat. Nyilván egy optimum, egy átlag kutya kell hozzá, tehát nem lehet félős, rossz idegrendszerű, motiválatlan.
Egy alkalmasságú kell, hogy legyen
egy átlag, tehát nem kell ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem kell extrém, extrának lennie. Egy átlag normális kutyával ő el tudott indulni, és ezzel az önkritikával, ezzel az objektív hozzáállással ő nagyon messzire, világbajnokságokig, nagy minősítő vizsgákig, sok vizsgázott kutyáig el tudott jutni, pedig egyszer maga van, és szolnokról és saját pénzből csinálta végig
tehát
ezt a folyamatot.
Tehát hatalmas nagy elhivatottság és hatalmas nagy alázat.
Így van.
Kell ehhez.
És önkritika is.
Önkritika, elhivatottság, alázat, és ez nem az egóról szól.
Így van.
És nem a hírnévről, hogy én most hányszor szerepelek a médiában.
Azt tudni kell alapvetően, hogy viszonylag kevés riasztás van, és tegyük hozzá a személyes körülményeket is, neked adott esetben lehet, vagy van is munkád, adott esetben családod, gyereked, vagy akár az idős szüleidet látod el, vagy lerobbant a kocsit, nincs ugyat venni.
Igen.
Tehát nagyon sok olyan dolog befolyásolja azt, hogy mi hogy tudsz, el tudsz-e menni egy adott riasztásra, vagy sem. Most már feltételezem a képzett, jó minőségű kutyát. Tehát még ezek a plusz szempontok is benne vannak, de ha egyszer eljutsz, akkor az emberbe kell, hogy legyen egy alapvető vágy, hogy legalább ne ártsak. Hogy azt, amit én vállalok ebből a segítségnyújtásból, az valóban segítség legyen. Mindig nagy téma szakmai körökben állunk, hogy kell-e valamiféle vizsga ahhoz, hogy valaki részt vehessen egy keresésen, vagy sem. Akár kutyával, akár anélkül. Én úgy gondolom, hogy ez a keresés vezetőnek, vagy hogyha nagyon sokan vesznek részt a keresésben, akkor az adott csoportnak a vezetőjének, akivel ez az ember érkezik, a feladata, hogy eldöntse, hogy elengedi-e az adott embert riasztásra, vagy sem. Nálam az a rendszer, hogy még az újak is, ha megfelelő habitussal rendelkeznek, én nagyon szívesen elviszem akár kutyával magam riasztásra, magam előtt riasztásra, ami nem azt jelenti, hogy én őt olyan pozícióba helyezzem, ahol bármiféle döntési lehetősége van. Tehát én ezt, mint csoportvezető, föl tudom mérni, hogy mondjuk Tünde, egy értelmes, jóképességű lány, a kutyusa még képzetlen, tehát azt fogom neki mondani, hogy vagy egy olyan útszakaszon sétáljon, és a kutya nála van, de ő valójában nem kutyás feladatot fog végezni, ahol mondjuk kérdezősködni kell, hogy látta-e valaki Rózsi nénit, vagy papírt fog ragasztani az oszlopra, vagy még 5000, vagy lehet, hogy kávét fog hozni a többieknek, de ez is a szerves része a munkának, tud segíteni, ha akar segíteni, és ha valakiben segítő szándék van, akkor ezt meg lehet fogni, ezt a szándékot így, ő meg kap egy motivációt, egy célt, hogy ez hogy is fog valahogy kinézni, hova szeretne ő eljutni. De ez csak abban az esetben működik, ha egyrészt ez az ember úgymond kezelhető, kézben tartható, együttműködő, másrészt még egyszer mondom, ha a csoportvezető vagy a keresés vezető tisztában van azzal, hogy mit ér az az ember, mit érnek azok az emberek, akiket oda visz. Adott esetben lehet, hogy valaki azt mondja például, hogy ő nem bírja egy holttestnek a látványát. Egy keresés során nagyon sok olyan szituáció, hogy az előbb már elkezdtem mondani, amikor adatokat gyűjtünk be. Tehát nem effektív, nem csak a kutyás része van a keresésnek, nagyon sok egyéb hasznos funkció van, amiben segíteni lehet. Vagy akár a beérkező információkat írja föl egy jegyzőkönyvbe, vagy telefonon tartja az emberekkel a kapcsolatot. Tehát én úgy gondolom, hogy személyes döntés alapján el lehet vinni bárkit egy keresésre, ott, hogy milyen feladatot fog az illető kapni, az igazán a döntő. Kutyát pedig csak akkor lehet keresésre bocsátani, hogyha megfelelő minőségű jelzésbiztonsággal rendelkezik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért, hogy akit keresünk, megtaláljuk-e? Azért nem tudok garanciát vállalni, hisz ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű dolog. Ez egy, ott kezdődik, hogy logisztikailag hogyan lesz kihallgatva a család, a családtagok mit mondanak el az eltűnt szeméről, megkapjuk-e az összes kellő információt, ami kell a kereséshez, nagyon sokszor ezek elsikkadnak, mert más gondol egy hozzátartozó fontosnak, mint ami számomra valójában fontos. Amit én garantálni tudok visszatérve a kutyákra, a kutyákkal, amikor részt veszünk a keresése, hogy ha arra megyünk, ahol ő van, akkor biztos, hogy megtaláljuk. Érzed a különbséget? Tiszta így a különbség? Tehát amikor egy eltűnt személyt keresünk, akkor fölveszünk mindig, vagy hát aki a keresést vezeti, ez lehet rendőr, tűzoltó, vagy akár egy önkéntes is, az a lényeg, hogy fölveszünk információkat, kikérdezzük a családtagokat. Van ez a tipikus vicc, ez a hogy vagy jól, kicsit bővebben nem jól. Na, ez szokott történni a családoknál is, ez a nem tud mozogni, 3 éve csak járókerettel jár, és utána 25 kilométerrel odébb a főúton megfogjuk, ez pont a Börzsönyben történt egy személyeltűnésnél, amit ballagott a bácsi Budapest fele. Tehát rengeteg ilyen szituáció van, amikor a család másként méri föl, illetve egy idős személynek az állapotát nagyon nehéz objektíven fölmérni, mert nem feltétlenül reálisan viselkednek. Tehát egy nehezen járóképes, zavartudatú, mondjuk 70-80 éves néni, aki ahelyett, hogy mondjuk hűvös, vagy Nagykovácsiból kisétálna Hűvösvölgyre a főúton, és pikpak megfogná valaki, hogy néni, hova tetszik sétálni Halloweenben, ehelyett nekiindul a Pilisnek torony iránt a hegyen keresztül. Nem gondolnád, de egy bizonyos kor után, vagy zavart tudat mellett nem tudod így emberileg beszámítani objektív, hogy mi fog történni.
Tehát nagyon összetett, és
nagyon sok információt meg kell szereznem, nagyon-nagyon hosszan ki kell kérdeznem a hozzátartozókat, előző lakhely, előző munkahely, családtagok állapota, stb. És utána ezt nekem sakkoznom kell, és gyakorlatilag téziseket, teóriákat állítok föl, és ezt különböző száron, különböző csapatok le fogják ellenőrizni, hogy melyik a befutó.
Tehát egy nagyon komplex és nagyon összetett dolog. Én amikor meghívtam Sacit ebbe a műsorba, tudtam, hogy egy adásban ez nem fog beleférni, ez a téma, annyira bő lesz. Nagyon sok kérdés ragadt még bennem, viszont most elköszönnénk erre az adásra, folytatjuk Sacival a beszélgetést a következő aktívan hatlában adásban, ahol egy kis előtéma, vagy hogy szokták mondani, ezt nem, kis spoiler a következő adásra. Külföldi éles bevetésekről fogom Sacit kérdezni, a mentőkutyás világbajnokságokról, és neki is fel fogom tenni a szokásos kérdésemet majd a élete legkellemetlenebb és legkellemesebb szakmai pillanatáról. Úgyhogy Saci, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Folytatás következik a következő aktívan hatlában adásban. Addig is minden jót, vigyázzatok magatokra, jó kutyázást, és hajrá, csak okosan. Sziasztok, minden jót!
Sziasztok!